Hambos Béla, Scientias Sacra, első könyv, második fejezet, az éberség. A történet előtti őskor szellemének őre India szent könyve, a Véda. A Véda szó a vidya származéka, és kapcsolatban áll a latin viderével, vagyis körülbelül azt jelenti, hogy nézni és látni. Mindaz, amit a Véda mond, elsősorban látvány és kép. Nem csak az a kép, amit az ember nappal lát, hanem az is, amit álmában és képzeletben. De úgy látszik, nem csak a dolgok képe, hanem a dolgok értelme és jelentősége is. Az is, ami a dolgokat történik, ami a dolgokat egybefűzi és elválasztja. Ezért azok a magyarázatok, amelyek szerint a vidya annyi, mint nézni és látni, szűknek bizonyultak. Helyesebb, ha az ember azt mondja, hogy a vidya jelentése tudás. Ezen az állásponton van Guénon. Azt írja, hogy a Véda a világ minden dolga felől való tudás, és pedig az ősidők örök és szakrális tudása. A dolgok eredeti értelmének tudása. Ez így nagyobbára egyszerű és érthető, a valóság azonban ennél végtelenül egyszerűbb és határtalanul fontosabb. A Véda, vidya, tulajdonképpeni jelentése éberség. A Véda az éberséget őrizte meg, őrzi és adja tovább, és ez az őskor szelleme, a történet előtti idő lényege. A Véda egyedülálló feladata, hogy felébreszt, éberséget hoz és ébren tart. Nem nézni és nem látni tanít. Még kevésbé tudni. A tudáshoz az kell, hogy az ember lásson, de ahhoz, hogy az ember lásson, ébernek kell lennie. A Véda felébreszt abból az álomból, ami az emberi élet itt az anyagi földön. Az árt életet áttöri és megnyitja, a dolgok eredeti értelmét megmondja, az ember szemét felnyitja, és a világa autentikus értelmét közli. Mert annak hatása, amit mond, nem az, hogy az ember a világ képét látja és tudja, hanem az, hogy a látványtól felébred. Amikor Szókratész a méregpoharat kiitta, tagjai kihűltek, és a dermesztő halál szíve felé közeledett, még annyit mondott: ne felejtsetek el kakast áldozni Aszklépiosznak. E hely értelmére vonatkozólag régebbi kommentár fölött nem rendelkezünk, az újabbak pedig nem nagyon értik. Megpróbálkoznak azzal a magyarázattal, hogy Aszklépiosznak a meggyógyult betegek szoktak áldozni, és Szókratész halála pillanatában arra céloz, az élet nagy betegségéből gyógyult meg. Ez a megfejtés persze nem egyéb, mint Schopenhauerrel megfoltozott Szókratész. A kakas, amit Aszklépiusznak fel kell áldozni, az éberség. Ez a kakas az, amely a templomok tornyán forog. Ez a szélkakas a házak tetején és a nemesi címerekben. Még mielőtt a kakas megszólal, szól az evangélium, háromszor fogsz elárulni engem. Értelme, mielőtt a lét teljességére felébredsz, és egész valóságában megérted, hogy mi az, ami veled történik, nem teszel mást, mint permanens árulás követszel Isten és önmagad ellen. Az olajfák hegyén, amikor az Úr imádkozni vonult, így szólt: vírasszatok és imádkozzatok. És mikor visszatért, a tanítványok aludtak. Iránban a kakas neve Paroderesz, és ő hozza az embereknek a kötelességek buzgó teljesítését. Amikor reggel megszólal, az Avesta szerint azt jelenti: keljetek fel és imádkozzatok, mert eljön Basjuszta. Amikor reggel megszólal, az Avesta szerint azt jelenti: keljetek fel és imádkozzatok, mert eljön Busjaszta, az álmosság démona, aki azzal hiteget: csak aludj, ember, aludj, a te időd még nem érkezett el. Éberség nem csak annyi. Éberség nem annyi, mint ébrenlét, nem annyi, mint az érzékeket tevékenységben tartani, látni, nézni, cselekedni, mozogni, tudatosnak lenni, tudni. Az ébrenlét sem egyéb, mint az alvás egy neme, az érzéki világban lévő alvás. És az a kakas, amelyre Szókratész céloz, és amelyről az evangélium beszél, és Paroderesz, az az éberség, amely éppen az érzékek világából való felébredésre hív. Az az éberség ez, amely látja és tudja, hogy az érzéki világ is álomkép. Szókratész, amikor a méreg szívéhez közeledik, ebből az álomból ébredt fel. Ezért kell Aszklépiosznak kakast áldozni hálából, hogy felébredt. Szókratész azért kérte, hogy nevében kakast áldozzanak, mert az egyetlen dolog, amit magával akart vinni, az, ami a lét minden állapotában és minden lehető világban, itt az anyagban, ott a szellemben, amott az istenek között, és azokon túl az örök megváltozhatatlanban az egyetlen fontos, a kakas ébersége. Ezért van a templomok tornyán kakas, és aki, mint a tanítványok az olajfák hegyén alszik, az nem csak álmos, az nem is tud semmit, és nem is lát semmit. Az vak és tudatlan, mert tudás, látás, éberség összefügg úgy, mint az éberség minden látás és tudás feltétele. Aki pedig vak és tudatlan, az bizonytalan és ingatag és gyáva és áruló. Háromszor fogsz elárulni engem. Aki vak és tudatlan és kába, és akit az álmosság démona megtéveszt, azt hiszi, hogy az ő ideje még nem érkezett el, egész életét átalussza érzékeinek és képzeletének álomképei között. A földi életnek végzetes lehetősége, hogy az ember benne tökéletesen alszik. Ha nem lenne kakas, mindenki aludna. Az éberség az ember metafizikai érzékenysége, metafizika. Pedig annyit jelent, hogy túl a természeten, természet fölötti érzékenység, amely néz és lát és tud olyat is, amit az érzékek számára. Természet fölötti érzékenység, amely néz és lát és tud olyat is, ami az érzékek számára hozzáférhetetlen. Az éber, aki az érzékek, az értelem, az érzések, a szenvedélyek jelenségein túllát. Buddha állandó jelzője a tökéletesen felébredett, de a Buddha szó maga is szellemi éberséget jelent. A felébredt álmodó, aki az álmosság minden faját levetette, nem alszik többé sem érzékeiben, sem szenvedélyeiben, sem értelmében, sem vágyaiban, sem zárt emberi énjében. Iránban az Avesta Mitra Istent így szólítja meg. Fenséges Mitra, ezerfülű, ezerszörömű Isten, te, aki messze távolba, a világ minden irányába egyformán látsz, te, aki sohasem alszol, hanem örökké éber vagy. Mitra a nap és a fény, mert minden nap és fényistenség egyszer, mint az éberség istene is. Osiris Apollon. Az éberség isteneinek visszatérő jelzője Iránban Joga Urvak, amely állandóan ébren levőt, Ahvafna, amely álomtalant jelent. Ahvafna, álom, ugyanaz a szó, mint a görög hypnos, a latin somnus és a szanszkrit svapna. Álmot jelent, de ugyanakkor álomképet és képzeletbeli látomást. Egészen szoros kapcsolatban áll a mája varázsképeivel, mert Busyasta, az álmosság nő nemű démona nem más, mint a sötét Kali, India és a Yin. Kína egyik arculata. Az éberség minden létező között a legjobb, írja az Avesta. Lássatok égő lelketekkel. Amikor a lélek a földről eltávozik, semmit sem vihet magával, csak éberségét. Zarathustra Csisztinek emberfölti látásnak hívja, és azt mondja, hogy az ég legfelségesebb istennőjének ajándéka. Ha a lélekben a Csiszti erős, az élet határát könnyen átlépi. Miért? Mert éber. És mert éber, megvan benne a tudás ahhoz, hogy minden helyzetet lásson és felismerjem. A tibeti halottak könyve azt írja, hogy a halál pillanatában a legmagasabb mennybe való belépés minden ember számára megnyílik, nem hosszabb időre, mint amennyi alatt valaki megebédel. Az elköltözött lelket olyan írtózatos fény fogadja, hogy beleszédül és belenyög, de jaj neki, ha megretten és félni kezd. Jaj neki, ha nem ismeri fel, hogy az a fény nem egyéb, mint az emberi éberség isteni ősképe, az örökké való éberség. Ha nem elég éber és ha reszketni kezd, összehúzódik, elfordul, ha álmos és káva, akkor elveszett. Nem léphet be az örök fénybe, az isteni éberségbe, mert az éberség minden létező között a legjobb. Akkor az aluszékony és tudatlan és gyáva lélek lezuhan, és az álomképek végtelen körforgásába ismét belekerül. A kakas ébersége nem volt elég erős benne, nem tudott felébredni. Egyiptomban a lélek túlvilági útján felváltva borzasztó szörnyetegekkel és elbűvölő isteni lényekkel találkozik. Aki nem éber, az a szörnyek elől elrejtőzik, és a bűbájos isteneknek megörül. Az álmos és tudatlan lélek, aki nem tudja, hogy a túlvilágon eleinte az érzéki világban szerzett képek kísértetei között jár, örök időkre ott fog bolyongani saját képzeletének és álmainak képei között, az igazi túlvilág előcsarnokában, az árnyak között, a Hádészban, ahogy a görögök, a Szeolban, ahogy a héberek mondták. Elszenvedi, hogy a krokodilok szétmarcangolják, hogy a túlvilági bíró ítéletet tart fölötte, s tűzre vetik. De aki éber, az leborul a képek előtt és imádkozik. Nagy krokodilus, tudom, hogy te én vagyok. Nagy krokodilus, tudom, hogy te én vagyok. Nagy ragyogó Hórusz, én vagyok Hórusz. És aki felismeri, hogy képek között jár, az elérkezik Oziriszhez, és beléphet a világosság országába. Az éberség minden létező között a legjobb. A csiszti szó szerint látási képességet jelent, de a látást átvitt értelemben kell venni, éppen úgy, mint ahogy a vidja is átvitt értelemben jelent éberséget, és ez az éberség átvitt értelemben az a képesség, mely a metafizikai érzékenység. Spentamainyu, a jóságos úr állandó neve, Ahvafna, éber. Iránban ez éppen úgy a nagy világosság Isten jelzője, mint Indiában a Buddhi és Júdeában a Zebaot. Mind éberséget jelent. A földről eltávozó lélek az anyagi világot elhagyni készül, és át akar lépni a szellemi világba. Az őskorban szabadon választhatott a magasabb világokba vezető 9 híd között, de a 9 híd közül 8 leomlott, és csak az egyetlen Csinvat áll. Amikor Csinvat hídjához érkezik, a túlsó oldalról tündöklően szép leány közeledik feléje. Ez a lány, a Daéna, nem más, mint az ember földi énjének igazi párja, az isteni én. A földi én, a legmagasabb tulajdonsága, a csiszti, az éberség. És amikor a Daénát megpillantja, felismeri, hogy ő viszont az isteni én ébersége, a ragyogó leány, a halhatatlan éberség. Ugyanaz a fényesség az, amiről a tibeti könyv beszél. Abban a pillanatban Csinvat hídján az ember földi énjéből kisugárzó éberség és az isteni énből kisugárzó éberség találkozik. Ilyen előzmények és párhuzamok után most már eléggé felkészülten a lényegre, vissza lehet térni a Védára, és a döntő elemzést meg lehet kezdeni. A Véda idevágó fejezete az Isa Upanisád, ennek néhány része a következő. A világ s mindaz, ami él, isteni létbe süllyedt. Aki lemond, azé az öröm, ami másé, azt ne kívánt. A tömeg hagyni zsögjön, hadd kívánjanak maguknak 100 év életet. Az igazi öröm azért a tiéd, ne ragadjon rád földi kívánság. Ezt a világot démoni erők lepik el, és vak sötétség takarja. Ide merülnek el mind haláluk után, akiknek lelke meghalt. Aki az élőlényeket mind önmagában tudja tartani, mint énjének részeit, s önmagát mindabban, ami él, az nem ismeri többé a félelmet, sem a haláltól, sem mástól. Mert akinek minden élőlény én lett, az felébredt. S hol marad a bánat, és hol marad a gond, ha az egyet látni tudod? A tudatlanok a vak sötétségben bolyonganak, de még sűrűbb sötétségben járnak azok, akik tudást tudásra halmoznak. Az út máshova vezet, mint ahová tudás, vagy nem tudás. Így tanították az őskor nagy mesterei, akiknek szava reánk maradt. Aki tudja, hogy a tudás és tudatlanság mindkettő elégtelen, és a kettős felismeréssel lépi át, ha halált. Csak az a halhatatlan. Sűrű éjszakába lép, aki azt hiszi, hogy semmivé válik, de még sűrűbb éjszakába lép, aki azt hiszi, hogy valamivé válik. Más az, mint valamivé, más az, mint semmivé lenni. Az ősidők mesterei így tanították, s így maradt ránk a hagyomány. Aki tudja, hogy nincs valami vélevés, de megsemmisülés sincs, és a kettős felismeréssel lépi át a halált, csak az a halhatatlan. Mindenek előtt a másodrendű részeket le kell választani, ilyen az első mondat, amelynek általános meditációs jellege van, és az első két szakasz, amely erkölcsi tisztaságot követel. Beszennyezett lélek a felébredéssel hiába próbálkozik. A harmadik szakasz már fontos bevezetőkép, a világ sötétsége. Ez a sötétség az, amiről az előbb szó volt, Kali istennő, Yin, Maya. Sötét az, ami nem fényes, a fény pedig a nap, Ahura Mazda, Yang, Osiris, Apollon, Brahman, az éberség istene. Az emberi lélek a sötétségben szunnyad vakon és tudatlanul álmainak rémképei vagy bűbájos jelenségei között. De rémkép vagy bűbáj egyre megy, mind a kettő varázs, mája. Ez a veszélyes szakadék, ahol az emberi lélek teljesen elalhat, éberségét úgy elvesztheti, hogy sohasem ébred fel többé. Ezt érti a szöveg akkor, amikor így szól, lelkük meghalt. Ez nem a fizikai halál, hanem az, amit a misztikusok második halálnak neveznek, amikor a lélek, mint az egyiptomi halotti könyv mondja, örökre az álomképek között bolyong, amikor, mint a tibeti könyv írja, a lélek visszamerül a varázsképek örök körforgásába. Ezek az álmosak, akik busjaszt a bűvölete alatt állnak, és abban a hiszemben élnek, hogy csak aludj, aludj, a te időd még nem érkezett el, s ezeknek az ideje sohasem fog elkövetkezni. Ezek a tanítványok, akik miatt az Úr imádkozik, alusznak. Ezek, akik azt hiszik, hogy vágyaik, szenvedélyeik, akaratuk, gondolatuk, képzeletük, érzékviláguk valóság. Ez az állapot, amit a Véda úgy jelöl meg, hogy avidja. Az avidja nem vakságot jelent, nem tudatlanságot, hanem kába álmosságot, lefokozott létet, zárt létet, aluszékonyságot. Az avidja a legnagyobb veszély, ami a lelket érheti. A bűvös busjaszta sötét istennő képei között örökre eltévedés, a saját látomásai és csalódásai között bolyong, amíg ébersége egyre fogy, s aztán teljesen kialszik, saját képei között megfullad. Az avidjának a Véda szerint három foka van. A mély, álomtalan alvás, az álom és az ébrenlét. A mély alvásban az ember nem lát és nem tud semmit. Ez az élet leginkább lefokozott volta. Amikor az ember álmodik, lát, de nem tud. Ez már egy fokkal éberebb. Az ébrenlétben az ember lát és tud is, de még nem éber. Éberség csak a negyedik, Turiyam. Az avidja tudatlanság, aluszékonyság, álmosság, lefokozott élet, vakság, az anyagban, a földi énben és az érzékekben elbódult kába állapot. A Véda ezt az állapotot varázslatnak, májá nevezi. Az elvarázsolt lélek, aki azt hiszi, hogy ideje még nem érkezett el, a képeket valóságosnak tartja. A képek az érzéki világ látványai, az érzések és az érzelmek, gondolatok, szenvedélyek, vágyak, a külső és a belső világ különbsége, az élet és a lét különbsége, a földi és a szellemi lét különbsége, az én és a te és a mi különbsége. Az ember ebbe a varázslatba be van zárva. Az ember ebbe a varázslatba be van zárva, és ebben a zártságban kiközösítve külön individuumnak, énnek hiszi magát. Ez a kába lét a Hádész, az alvilág egy neme. A világ középpontjában, mint Orpheus mondja, ül Perszefóné, a királynő, a lélek sötét fátyollal borítva, s homlokán mákvirágból font koszorú a kábulat jelképe. Hérakleitosz mondja, hogy az álmosak közül mindenkinek külön-külön világa, az ébereknek egyetlen közös világuk van. Ez a külön-külön világ az én. Ennek az énnek külön álomképe, személyes sorsa, személyes gondolata, cselekvése, világszemlélete van. Minél mélyebben alszik valaki, minél mélyebben merült el a kábaságba, annál elszigeteltebb és magányosabb, individuálisabb és egyénibb. Az avidja jellegzetes állapota az érzéki világot, a tapasztalati tényeket valóságnak látni. Azt hinni, hogy az anyagi világ varázslata realitás, nem tudni, hogy amit valóságnak hisz, az az elvarázsolt lélek álomkóros látomása. Soha nem felébredni tudni, és mindig csak azt hinni, hogy ideje még nem érkezett el. Soha nem is sejteni, hogy a természeten túl metafizika van valami, és ha néha álmában megbotlik, és úgy van, hogy szemét most aztán ki kell nyitnia, újra tovább álmodik valamit, életcélt, eszményt, szenvedélyt, becsvágyat, mindig valamit, ami az énből jön, és aminek az én a célja. Az igazi valóságot csak úgy látja, ahogy a barlangban a kijárattal... Az igazi valóságot csak úgy látja, ahogy a barlangban a kijárat felé háttal megkötözött ember, aki a szemben lévő falon az elsuhanó árnyakat nézi. és az alvás mélysége attól függ, kicsoda, mennyire tartja valóságosnak álomképeit, csalódásait, káprázatát, mennyire tartja igaznak, homályát, mennyire tartja világosságnak, mennyire tudja igaznak azt, amit csak énjében van, soha másút, gondolatait, érzéseit, világszemléletét, elveit, ítéleteit. Annál hiúbb, kevélyebb, elbizakodottabb, magabiztosabb, annál hiúbb, kevélyebb, elbizakodottabb, magabiztosabb, gőgösebb, önteltebb. Annál inkább vak, tudatlan, irreális, képzelgő, alvó, annál kábább, tompább és álmosabb.